Jó estét kívánok, kedves nézőink és kedves hallgatóink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az Észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. A mai műsorunk rendhagyó lesz, abból az okból kifolyólag, hogy nem online, hanem élőben felvételeztük, mégpedig a harmadik vajdasági magyar közéleti pikniken Zentán, szeptember 16-án, ahová meghívtuk dr. Korhec Tamás alkotmánybírót, a Magyar Nemzeti Tanács korábbi elnökét, a Magyar Mozgalom későbbi alapítóját, akit egy cikke kapcsán faggattunk. Ezt a cikkét még júniusban közölte a Szabad Magyar Szón, a címe az volt, hogy Pusztulás és cinkos némaság, és ebben a cikkében a vajdasági magyarság demográfiai állapotát a népszámlálás után kiderült adatokat elemezte, arra próbált rávilágítani, hogy mi lehet az okozója annak, hogy a vajdasági magyarság ilyen drasztikus mértékben csökkent az utóbbi bő egy évtizedben. A cikk azonban számos kérdést felvet, de nem csak kérdéseket vet fel, hanem bennünk is számos kérdést felvetett és kérdőjeleket hagyott, ezért Tőke János kollégámmal együtt faggattuk ezen az eseményen dr. Korhec Tamást, akitől megtudtuk azt is többek között, hogy mit gondol arról a kifejezésről, amelyet néhány évvel ezelőtt használt a vajdasági magyarok kivándorlása kapcsán, amelyeket hát úgy illetett, mint egyfajta divatjelenséget. De például azt is megkérdeztük tőle, hogy miért nem említette ebben a cikkében, mint okot vagy eszközt egyáltalán a könnyített honosítást. A beszélgetésünknek tehát volt egy olyan része, amely kimondottan ezekről a demográfiai kérdésekről szólt. Ezt láthatják önök a Facebookon és a YouTube csatornánkon megjelenő videóban. De van egy hosszabb verzió is ennek a beszélgetésnek. Ez a hosszabb verzió, emellett, amit már említettem, tartalmaz olyan részeket is, amelyek a múltra, a múltban vállalt politikai szerepre vonatkoznak. Korhec Tamástól sok mindent megtudtunk azokról a napokról, amelyek a magyar mozgalom lejtmenetének kezdetére vonatkoznak, illetve azt is megtudhattuk tőle, hogy mit gondolt a VMS-nek arról a tisztességtelen ajánlatáról, amely az ő alkotmánybírói kinevezését jelentette. Aki kíváncsi erre a hosszabb verzióra, azt arra kérem, hogy a Patreon oldalunkon regisztráljon, és ott díjmentesen megtekintheti ezt a felvételt, ezt a hosszabb verziót. Ezúttal is arra szeretném, és mindettől függetlenül arra kérném önöket, amennyiben még nem tették fel, meg, hogy a Patreon oldalunkon támogassanak bennünket, szálljanak be a finanszírozásunkba, hiszen csak így tud az Észverés létezni a jövőben. Az év végéig még valamilyen módon kitartunk, de ahhoz, hogy januártól, illetve jövő évtől folytatni tudjuk a munkánkat, új patronálókra van szükségünk, olyanokra, akik hajlandók volnának kisebb összeggel, de havi rendszerességgel támogatni bennünket. Akik pedig már ezt megtették, azoknak ezúttal is nagyon köszönjük, nélkülük ez a műsor már nem létezne. Most pedig következzék a beszélgetés. Köszöntöm a vendégünket, dr. Korhec Tamást, és ez a levél, úgy tudom, valamikor júniusban jelent meg a Szabad Magyar Szón, amely gyakorlatilag arra reagált, amire hát nagyon sokan nem reagáltak. Jelesül a népszámlálási adatokra, a nemzetiségi adatokra, amelyek elsősorban ugye a vajdasági magyarok létszámára vonatkozó adatokra reagált ez a cikk. És gyakorlatilag a legfőbb állítása, hogyha jól interpretálom be, majd Korhec úr kijavít, hogyha esetleg nem, hogy itt az úgymond talmi értékek hajszolása, hajhászása az alapvető oka annak, hogy ez a demográfiai csökkenés beállt. És föl is tesz egy nagyon fontos kérdés szerintem, így a cikke vége felé, amely gyakorlatilag nem
általánosan, hanem a vajdasági magyarokra vonatkozik, és szeretném is idézni, mert azt gondolom, hogy ez egyik kulcsmondat, amelyről mindenképpen szeretném, hogyha kitérnénk. Ez pedig úgy szól, hogy miért fogytak a magyarok a forint milliárdok mellett is gyorsabban, mint a vajdasági románok, szlovákok vagy ruszinok, akik semmilyen ehhez hasonló támogatásban nem részesültek. Na most erre a kérdésre a cikk nem ad választ. Úgyhogy azért vagyunk itt, hogy most rögtön az elején ezt megkérdezzem, hogy miért fogytak valóban gyorsabban ön szerint a vajdasági magyarok, hiszen azt azért valószínűleg nem gondoljuk, hogy ezek a civilizatorikus dolgok, mint a pénzhajhászás, vagy a kapitalizmus egyéb hatásai kizárólag a vajdasági magyarokra lettek volna oly nagy hatással, vagy annyival nagyobb hatással, mint mindenki másra, hogy hát jóval nagyobb arányban fogytunk, mint mondjuk a románok vagy a szlovákok vajdaságban.
Itt a Csaba talmi jelenségekről beszélt, meg a gonosznak a munkálkodásáról. Hát én ezt azért nem ilyen egyszerűen írtam le. Tehát én arra utaltam, hogy a mai pillanatnak, vagy a mögöttünk álló évtizednek, jelen pillanatnak azért van egy specifikuma, és ez a domináns értékrend, amely ugye lábbal rúgta be az ajtót Szerbiában is, egy olyan közeget teremtett, főleg a digitalizáció és a globalizáció kétségtelen folyamatán keresztül, amelyben akár a gyermekvállalás, a családalapítás, akár a helyhez kötöttség, vagy a kisközösségekhez való kötöttség az leküzdendő, eltakarítandó akadályként jelenik meg. Tehát ennek az uralkodó, domináns, a nyugati világban domináns értékrendnek ezek a dolgok, ezek ellenségként, eltüntetendő dolgokként jelennek meg. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy ugye két forrása van a mi fogyásunknak, az egyik az elvándorlás, a másik pedig a nem megszületett gyermekek, a nem megkötött házasságok, akkor mindkettő döntően sok-sok egyéb ok mellett, mert egy pillanatban sem állítottam, hogy csak ez az ok mozgatja ezeket a folyamatokat, de erre a folyamatra, erre az erőre vezethető vissza. Tehát ez egy összetett folyamat, és arra akartam ugye rámutatni, hogy ez nem csak nálunk van így, tehát hogy ez egy olyan erő, amelyel hogy mondjam, számolni kell, mert ez mozgatja pillanatnyilag akár a líbiaiak és az afganisztániak vándorlását nyugatra, akár a mi embereinknek a migrációját is, de ezen túl ez veri szét a családokat, vagy ez akadályozza meg, ugye, mert arra próbáltam rámutatni, hogy a jóléti nyugati államokban, ahol a szociális háló a legerősebb, a támogatások rendszere a legerősebb, a helyi nemzethez tartozó anyák ugyancsak nem vállalnak gyermeket, pedig ott tényleg mindaz az ok, amit nálunk ugye az emberek fölhoznak, vagy Kelet-Európában, vagy Afganisztánban, egyik sincs jelen. Tehát evidens, hogy ez, amiről beszélünk, ez a svájci nőket, a svájci germán nőket, az osztrák nőket és az olasz őshonos itáliai nőket ugyanúgy érinti, mint a vajdasági magyarokat. Na most, de vannak nekünk ugye saját specifikus gyengeségeink is emellett, ugye, és most amire én úgy érzem, hogy rákérdezett a főszerkesztő úr, az, hogy miben van az, vagy fölismerhető-e valami, ami ugye ránk specifikus, mert én inkább retorikai fordulatként használtam azt, hogy mondjuk a vajdasági szlovákok, vagy ruténok, vagy akár a románok fogyása kisebb, mint a miénk.
Ez tényszerű egyébként.
Igen, de retorikai fordulat, mert ők is rosszul állnak, ahogy a szerbek is nagyon rosszul állnak. Tehát, hogy én csak ezzel azt arra akartam rámutatni, hogy ugye itt 10 éve zajlik egy nemzetpolitikai kísérlet, amely arról szól, hogy a szülőföldön való megmaradás jelszava alapján valóban forint milliárdok vagy euró százmilliók landoltak a térségünkben, azzal a meghirdetett céllal, hogy ez fog gátot vetni a családok leépülésének, a gyermekvállalási kedv hiányának, és az itthon maradás, tehát a szülőföld megőrzésének ugye, hát pusztulása irányában. Tehát azért használtam retorikai fordulatként, hogy ime, ugye micsoda erős folyamatokról beszélünk, akkor, amikor ugye ezek a milliárdok nemhogy nem tudtak segíteni, hanem igazából, és ezt most is állítom, nem lenne a helyzet rosszabb, hogyha egyetlen egy dollár nem érkezett volna. Tehát ugye ezt nem mondtam ki, ezt a tézist az írásba, de ez az én hipotézisem, hogy ha nem lenne mindez a támogatás, ezek a folyamatok akkor is úgy működnének, hogy aki meg akar maradni a családalapítás mellett, akinek fontos a szülőföldje, az dollárok nélkül is marad, akinek pedig nem, az elindul a dollárok ellenére is.
Elnézést, de igen. Szóval én továbbra is azt nem értem, hogy azt mivel lehet indokolni, hogy a vajdasági magyarok 25-30%-kal fogytak, míg az összes többi, a szerbeket is beleszámítva, szlovákok, románok, ruszinok, ennél sokkal kisebb arányban. Tehát ez az, amire nem kaptunk választ a cikkben, ugyanakkor viszont erre vonatkozóan ott volt az a kérdés, amit idéztem. Tehát erre szeretnék valamiféle magyarázatot.
Itt én is inkább találgatok, tehát óvatosan találgatok, mert én nem jósoltam meg azt, hogy rosszabb lesz a helyzet. Én csak attól féltem, hogy ugyanabban a helyzetben leszünk, mint hogyha nem jöttek volna a milliárdok. De azt én nem gondoltam, hogy rosszabb helyzetben leszünk, és akkor utólag kellett ezen gondolkodnom, hogy mi lehet ennek az oka. És ugye ez tabu téma, de hát én általában a tabukról szabadon beszélek. Tehát az, hogy gyakorlatilag megtörtént a nemzetnek a közjogi egyesítése, ez kétségtelenül, akár mit gondolunk erről a folyamatról, megkönnyítette azoknak az embereknek a döntését, akik azt mondták, hogy nem itthon képzelik el az életüket vagy a boldogulásukat. Tehát egyértelműen észre kell venni, hogy a magyar állampolgárság könnyített honosítással nem csak azok éltek, akik az erős magyar nemzeti érzésüket fejezték ki ezáltal, hanem nagyon sokan olyanok is, akik abból a célból használták a honosítás intézményét, hogy a mobilitásuk nőjön. És mivel ez a mobilitás ezáltal meg lett könnyítve, nélküle is volt lehetőség rá, csak meg lett könnyítve, és elég nagy mértékben ugye megoszlott, tehát a mi fogyásunknak, ugye, tehát hogyha az elvándorlást veszük górcső alá, ugye talán a nagyobb része az Nyugat-Európába ment, de egy nagyon jelentős része ment az anyaországban. Na most egy olyan hangulatban, hogy ugye azt gondoljuk, hogy most minket ott nagyon szeretnek, és hogy most egyek vagyunk, és hogy előtte nem szerettek, most szerettek, ennek kétségtelenül volt egy bizonyos felhajtó erre, hogy mekkora ez vitatott lehet. A másik dolog, amiről ugyancsak lehet beszélni, hogy ugye az a nevezzük úgy erős, erőteljes politizálás, amely a magyar közösségen belül oda vezetett, hogy vannak jó magyarok, meg nem jó magyarok. Tehát ahol vannak azok a magyarok, akiket szeretünk, és vannak azokat, akiket szeretnénk nem itthon látni, annak ellenére, hogy úgymond minden magyarra szükség van a szülőföldjén, de vannak magyarok, akiknek nem örülünk, hogy itt vannak. Most ez a gondolkodás, ez a gyakorlat, ez nem csak gondolkodás, ez a gyakorlat, amit sokan éreztünk a saját bőrünkön is, ugye, hogy mit jelent ez. Ez oda vezetett, hogy azok az emberek, akiket ez érintett, és ezt nem azt mondom, hogy ez a döntő többsége az embereknek, akik utilaput kötöttek a lábukra, azok nem érezték jól magukat abban a közegben, amiben vannak sokszor is. Úgy gondolták, ha már nem érzem magam ott jól, ahol egyébként, ahol az Isten teremtett, hát akkor majd keresek egy máshol egy helyet. Én ezt nem értékelném túl, ezt azért nem is írtam le, mert van egy utalás arra, hogy sok egyéb faktor mellett az autokrata politizálásnak egyes elemei is elriasztottak embereket. Én nem gondolom, hogy ez döntő, de abban a többletben, amiről beszélünk, és ez a jelenség mondjuk ilyen erőteljesen a román vagy a szlovák közösségen belül nem jelent meg, ennek is lehetett egy bizonyos mértékben hatása. És az sem mondjuk teljesen elhanyagolható, ugye, hogy ez a menekült válság, ami ugye most már 8 éve, amivel együtt élünk 8 éve, ugye ez nagyon sok esetben ott kulminálódik, ahol a magyaroknak egy nagyon nagy százaléka él. Tehát amennyire Újvidéken nem érzik az emberek azt, hogy itt százezrek vonulnak át és rekedtek itt a határnak ezen az oldalán, ugye, mert mi történt a határkerítéssel? Erről sem beszélünk, de ez történt. Amikor a határkerítés megépült, akkor nehezebb volt átjutni. De nem lehetetlen. Tehát ezt ma már ki kell mondani, hogy ezen a határkerítésen átjutnak a menekültek. És ugyanúgy mennek tovább Nyugat-Európába, csak nehezebben jutnak át. Több pénzre van hozzá szükség, erősebb szervezett bűnözésre van hozzá szükség, korrupcióra, segítőkre, helyi segítőkre, de átjutnak. És mivel átjutnak, de nehezebben, ez olyan, mint amikor egy szűrőt helyezünk a tóduló anyag elé, rengetegen élnek most pillanatilag Szabadka környékén, és hát ugye tudjuk, hogy mai napig is Szabadkán él a magyaroknak a negyede. Tehát, hogyha így nézzük, akkor az ott fennálló, évek óta fennálló állapotok is sokaknak azt jelzik, hogy hát ez soha nem lesz vége, akkor megyek. Vagy. Uh-huh. Tehát ezek apróságok. Tehát a nagy számok tükrében ezek kevésbé döntő tényezők, de szerintem, hogyha keresnünk kell az okokat, akkor részben ezek.
Csak úgy, hogy ezek mindenkire hatással vannak, nemzetiségtől függetlenül is. Egyetlen egy olyan tényezőt tudok, vagy látok, amit most ön is említett, ez pedig a könnyített honosítás. Illetve az, hogy magyar, ergo Európai Uniós útlevéllel el lehet költözni akár Nyugat-Európába, és munkát lehet vállalni. Tehát ez az egyetlen olyan dolog, ami a magyarokat úgymond megkülönbözteti, akár a szerbektől, akár másoktól, illetve azokat, akik beszélnek magyarul.
Nem egyezem ezzel, Csaba. Tehát éppen azt mondtam, hogyha megnézzük a lakosságnak azt a részét, akit a menekült vagy migráns probléma, vagy az afganisztáni migránsok által okozott biztonsági kockázatok az életében zavarnak, akkor aránytalanul sok a magyar. Tehát ahhoz képest, hogy mennyi a szlovák
Zentán,
ezek között.
Pecsén, ott is ugyanilyen arányokat láttunk a fogyás tekintetében a magyaroknál. Tehát, hogy arról beszélek, hogy talán, és engem tényleg az érdekelne, és még egyszer teszem föl csak ezt a kérdést, hogy miért nincs benne a cikkben az, hogy hát a könnyített honosítás az egy bizony lehetséges ok, sőt, talán fő ok is lehet, ami a magyarok fogyására vonatkoztatható.
Igen, hát azért, mert alapvetőleg én ezzel kapcsolatban már amikor a honosítási törvény megszületett, akkor leírtam olyan mondatokat, amiért engem keresztre feszítettek annak idején.
Ez az, amikor a kegyes nemzet halált említettek.
Igen. Amit én nem azért írtam le, mert én a kettős állampolgárság vagy a honosítás megkönnyítése ellen ágáltam, én azért írtam le azokat a mondatokat, mert hogyha azt mondjuk, és nagyon sokan ezt mondták, például Ágoston András, hogyha nem írta le ezerszer, akkor egyszer sem, hogy a kettős állampolgárság a szülőföldön maradásnak lesz az eszköze. És mivel úgy éreztem, hogy ez egy óriás csúsztatás, tehát ez nem igaz, ettől ezt nem várhatod egyszerűen, mert nem ez lesz a következménye, akkor azt mondtam, hogy ha belemegyünk ebbe, és az emberek, akkor legyünk tisztában vele, hogy mindaddig, ameddig az életszínvonal túloldalon magasabb, vagy a lehetőség nagyobbak, addig ennek elszívó hatása lesz. És bármit mond Ágoston András, vagy esküdözik, vagy valami. Na most én csak ez a figyelmeztetésért is hihetetlen támadásokat kaptam. Az, hogy az idő engem igazolt, az nekem nem okoz örömet. Tehát én nagyon szerettem volna, hogy az idő engem megcáfol, és azt mondja, hogy igen, ez az eszköze. Nézzük meg, ugye a szlovákiai magyarok életszínvonala magasabb, mint az átlag magyarországi életszínvonal. Nincs is ilyen folyamat. Tehát annak nem csak az az oka, hogy Szlovákia korlátozza a honosítás saját jogi eszközeivel, hanem azért, mert egyszerűen a felvidéki magyaroknak a, hát hogy mondjam, a gazdasági perspektívái, azok erősebbek, mint az átlag magyarországiak, akár a munkanélküliség, akár a bérek vonatkozásában. Tehát nem félek én erről beszélni, csak azt se szeretném, hogyha azonosítanánk a fogyást ezzel, mert attól, hogy valaki eszköznek nézi a kettős állampolgárságot, attól ő nem a kettős állampolgárság miatt dönt úgy, hogy elmegy, hanem azért, mert szeretne többet, szeretne kényelmesebben élni. Úgy érzi, hogy ott tudja ezt megvalósítani. Az útlevél az úgymond ennek egy eszköze, ami azt megkönnyíti. Ugye, ahogy a kerítés nehezíti a Nyugat-Európába jutást, de nem a kerítés miatt marad itt valaki, vagy megy el. Most a migránsokra gondolok. Egyszerűen ez, az ok-okozati összefüggéseket nagyon óvatosan kell vizsgálnunk.
Ugye a cikk eleje az úgy kezdődött, hogy most is visszamegyek a régi időszakba, régmúltban mondhatom így, hogy azt hiszem április végén, pont pénteken jelentek meg az adatok a népszámlálásról. Az egy teljes sokkot okozott a vajdasági magyarság egészében. Órákon át az úgynevezett közmédia nem tette ki ezt a hírt, hanem szerintem várt valamire, hogy milyen címmel menjen ez ki. Utána egy ilyen nyúlfartnyi, tényleg egy ilyen minuszos hír került ki, és aztán jöttek a majálisi ünnepek, és valahol szerdán vagy csütörtökön érkezett meg az első reakció, és ugye itt a cikkben is úgy kezdődött, hogy elmaradtak a reakció. Kétféle reakció volt, az egyik az rögtön védekező, ugye a VMS részéről, hogyha ők nem tettek volna meg mindent, akkor még ennyi se lenne. Igen, a másik pedig ugye az volt, hogy volt egy réteg, amelyik pedig támadta az adott hatalmat, a regnáló hatalmat, hogy ők a hibásak ezért. És itt ugye a cikkben az volt, hogy hiányoznak a reakciók. Én azt szeretném kérdezni, hogy kik azok a szervezetek, vagy kik azok a személyek, vagy szervezetek, akiknek meg kellett volna szólalnia, és milyen következményekkel járhatott volna minden feltételes módban, ha ők most mégis akkor ott május folyamán, vagy április végén valamiféle reakciót kiadnak ezekre a számokra.
Ami miatt én úgy éreztem, hogy ez a hallgatás, mert nem teljes ez a hallgatás, mert itt vannak olyan emberek, akik megszólaltak ebben az ügyben, én előttem is. Ugye ez arról tanúskodott az én számomra, hogy nem akarjuk nyíltan kimondani, hogy mesztelen a király, vagy nem akarjuk azt mondani, hogy gyerekek, óriási a baj. Tehát, hogy eddig is suttogtunk erről, meg féltünk ettől, meg minden, de hát itt óriási a probléma, nagyobb, mint amit a pessimistább kommentálok és egyéb megnyilatkozók is mondtak. És milyen reakciókra gondolok? Én nem arra gondolok elsősorban, hogy azok, akik a nemzetpolitikának ugye az aktív irányítói voltak, akár ezen az oldalán a határnak, akár a túloldalon, azok belássák azt, hogy az a mód, ahogy szerették volna kezelni a problémát, mert nem igaz, hogy nem látták a problémát, az, hogy nem látták ekkorának, az más kérdés, ugye, akik folyamatosan arról beszéltek, hogy ez a mi közösségünk erősödik, tehát, hogy egyre szívósabb, egyre ellenállóbb, egyre erősebb, izmosabb lábakkal áll a saját lábán.
Utólag is azt mondják.
Ugye? Hát ez úgy porlad szét ez a tézis, hogy az fájdalmas volt. Na most én tudom azt, hogy a politikában nem szokás ugye azt mondani, hogy hát, ugye ezt elbaltáztuk, vagy ugye hát aki ezt mondta, hogy elkurtuk, az akkor meg is bukott, és azóta se tud visszakerülni a hatalomba. Tehát ez nem, de legalább ugye, kicsit tapintatosabban, kicsit szélesebbre véve a kört, azért elismerni, hogy valóban nem tudtuk ezt kezelni, vagy ahogy ezt megpróbáltuk kezelni, ez nem hozott eredményt, hanem hogy ekkor jöttek ezek a valóban hát, fület bántó megnyilatkozások, hogy mindenki hibás, csak mi nem, akik az összes eszközével rendelkeztünk a politika csinálásnak, hogy ez ellen tegyünk valamit. Tehát mindenki hibás, az emberek hibásak, a menekültek, a nyugat, az EU, mindenki hibás ezért, csak éppen mi nem akarjuk azt a saját szeletünket ebből a problémából elismerni. Tehát, hogy én ezt vártam volna, hogy legalább egy ilyen szintű megnyilatkozás lett volna, amely önkritikát is gyakorol. Tehát, hogy van benne valami, ugye, én nem nagyon éltem a kommunista időben, de volt ez az elvtársi önkritika, akkor létezett, hallottam róla, hogy az elvtárs kiáll, és az tényleg valamit nem jó csináltunk. És ő ezt most fölvállalja, hogy tényleg nem sikerült valami, most egy kis reformmal, egy kis kurzusváltással most javítani fogunk. Tehát ez az első dolog. A másik dolog pedig, hogy nem tudom, hogy észrevették-e, hogy a mi tudományos életünk az teljesen leépül a társadalomtudományok területén. Tehát ugye ennek a tudományágnak az egyik művelője vagyok, és jóformán nem történnek kutatások ezen a téren. Nem hogy nincsenek látványos ugye viták a kutatók között, hanem egyszerűen ezek a kutatások be vannak tiltva, nem kapnak pénzt. Tehát lehet, hogy vannak valamiféle közvéleménykutatások, amelyeknek az eredményeit nem publikálják. De nincsenek most már olyan társadalmi kutatások, amelyeket nagyban csináltunk még az MNT 4 évében is, hogy lássuk, hogy mi történik a terepen. A tudományos módszerekkel közelebb lehet jutni ahhoz, hogy mi történik, hogy hol történik, hol vannak pozitív dolgok. Nincsenek ilyen kutatások. Nem ad rá a kormányzat se pénzt. Ugye egyik dolog, amit nagyon fájlalok, hogy nem sikerült megcsinálnom 10 és 14 között, a Kisebbségkutató Intézet. Ennek a projektum, ugye ez benne volt az MNT stratégiájában is, hogy legyen egy kutatóintézet, de nem egy civil szervezet, ami kinevezi magát kutatóintézetnek, hanem ami megfelel a kutatóintézet standardjainak, ami avval fog foglalkozni, hogy ilyen kutatásokat végez. És ugye amikor történik, van egy ilyen folyamat, akkor ezek a tudományos kutatások alapját képezhetik a politikának. Tehát annak, hogy valamilyen módon válaszoljunk rá. De magák a kutatások sem történnek meg, mert ugye a kutatók azok ellenségek nagyon sokszor. Miért ellenségek? Ugye, mert ha a kutató nem arra az eredményre jut, amit szeretne valaki hallani, akkor nagy bajt okoz a politikának. Na most a kutatásnak meg pontosan ez az értelme, hogy nem tudjuk, milyen eredményre jut, mert azért végezzük el a kutatást, mert nem vagyunk biztosak, hogy mi van mögötte, hogy áll a helyzet. Na most ezt is vártam volna, vagy örültem volna, hogy egy ilyen reakció van, hogy akkor ez elindít egy ilyen folyamatot, hogy hát ehhez szükségünk van a mi valóságunknak a megismerésére. Szükségünk van arra, hogy mélyebbre ássunk. És, de hát úgy látszik, ez nem cél.
Vissza akartam kanyarodni oda, ahol említette, hogy elvárta volna az elvtársaktól, hogy önkritikát gyakoroljanak, ha már így alakultak a számok. Önre vonatkozik a kérdésem, ugyanis ugye a népszámlálás periódusa 2011-től 2022-ig tartott, és hát ebből 3 évben ön volt a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Mennyire érez ön felelősséget személyesen, illetve ha igen, akkor az önkritika az mikor várható?
Abban az időszakban, amikor nekem ráhatásom volt a dolgok alakulására, akkor rengeteg olyan dolog történt, ami azt gondolom, hogy erősítette ezt a közösséget, vagy a jelenlegi tendenciákhoz képest perspektívát jelentett. Az erőteljes programoknak, amiket annak idején végeztünk, mondjuk akkoriban az volt az eredménye, hogy folyamatosan nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik magyar középiskolába jártak, iratkoztak 4 éves szakra. És akkor indult meg ez a tendencia. 98%-ban a 8 osztályt befejező magyar gyerekek itthon, itteni középiskolákba iratkoztak. Na most vizsgálják meg ezeket a számokat most, és meg fogják látni, hogy a különbség az ordító. Tehát, hogy az a szám, aki nem itthon iratkozik be középiskolába, az most több mint 10%. Ebben nem azt akarom mondani, hogy nagyon jó csináltam a dolgomat akkoriban. Azt akarom mondani, hogy amikor saját magamat kritikusan értékelem, akkor megpróbálok objektív, tehát hogyha ez magától lett volna ez a szám, és nem annak a rengeteg befektetett munkától, amit mi abba, nem én magam, hát az a csapat, amit kiválasztottam, mert én akkor úgymond a sors kegyeltje voltam. Hát én magam választhattam ki a munkatársaimat, és nem Pásztor István mondta meg, hogy én mit csináljak. Tehát ez 2014-től kezdve nem hogy utópia, hanem fölösleges róla beszélni. De ezen belül voltak dolgok, amikben sikerült, vagy a népesedési stratégia, ami egy hihetetlen nehéz dolog, hogy egy hatalom és pénz nélküli MNT fogja megváltoztatni a demográfiai dolgokat. De nagyon sok olyan program volt, ami oda vezetett, hogy a kisgyermekes családok, akik akkor kisgyermekesek voltak, úgy érezték, hogy őket valaki most megpróbálja támogatni, vagy megpróbálja bizonyos piedesztára állítani a több gyermeket nevelő anyákat, hogy ők valójában a mindennapok hősei. Tehát próbáltunk egy ilyen kommunikációt is megvalósítani. De természetesen én tökéletesen tisztában voltam azzal, hogy a legjobb esetben is itt ez a demográfiai leépülés, ez lassulhat. Tehát, hogy az is egy hihetetlen jó dolog lenne, hogyha egy lassuló tendenciával találkoznék, és természetesen nagyon sok olyan dolog van, amiben én tehetetlen voltam, és hogyha valaki tehetetlen, tehát nem tudok rajta változtatni, az természetesen a saját kudarcom is. Tehát ilyen szempontból nem lehet ezt másra fogni, hogy azt mondjam, hogy sok volt a másik oldalon az ellenfél, vagy nem volt elég ágyúm. Hát ez nem kifogás, attól még én a csatát elvesztettem. Tehát ilyen szempontból természetesen, hogy jogos minden kritika, hogy abban az időszakban is több olyan dolog történt, amelyre nem vagyok büszke. Hát a főszerkesztő úrnak a menesztésére sem vagyok büszke, de én legalább ezt nagyon gyorsan elmondtam, még hivatalban voltam, igaz már leköszönőben, akkor elmondtam, hogy én erre a lépésre, amiben benne voltam, nem vagyok büszke, hanem ma már nem csinálnám meg. De legalább ezt hajlandó voltam elmondani, amit soha sem előttem, sem utánam emberek nem tettek meg. Tehát voltak természetesen hibák, ma már valószínűleg nem is lenne annyi energiám, ugye ismerve az, hogy mennyi dologban nem sikerült változtatni a dolgokon, aztán nem is lenne energiám, hogy én ezt csináljam, mert ugye, ahhoz is kell egy nagy elhivatottság, vagy optimizmus, hihetetlen optimizmus, hogy az ember belevágjon, vagy nekivágjon a legmagasabb hegyeknek, vagy a kínai falnak, hogy megmássza, mert azt csak akkor tudja csinálni, ha elhiteti magáról, hogy meg tudja mászni. És nagyon sok mindenről elhittem, hogy meg tudom csinálni, nem tudtam. Mi a maxima culpa ezt?
Két fő ok lett megnevezve, az egyik az elvándorlás, a másik pedig a népességcsökkenés, ugye az elhalálozás és a születések arányának a rossz mutatója. Térjünk vissza kicsit a gyermekvállalásra. Én emlékszem, még 2010 és 2014 között nem biztos, hogy a stratégia része volt, de elhangzott, ebben biztos vagyok, hogy azok a Magyar Nemzeti Tanács alapítású intézmények, ahol édesanyák vannak, és esetleg potenciális édesanyák, hogy nekik a munkaidejét csökkenteni. Végül ez nem valósult meg, ugye nem lett, mert 2014-től egy egészen más MNT jött, ennek jogi problémái voltak, hogy ezt nem sikerült megvalósítani, vagy akár ezt még most is fel lehetne éleszteni, és valamilyen formában ezzel segíteni a közösségen, hogy azok az anyák, akik gyereket vállalnának, azok kevesebb munkát töltsenek a munkahelyükön.
Ez benne volt a stratégiában, tehát az egyik cselekvési terv az ez volt. És mivel mi láttuk azt, hogy ugye hát mi a szerbiai törvényhozásra nem tudunk hatni, tehát hogy az MNT azt mondja, hogy milyen irányba kéne módosítani a törvényeket, hát ezt meg lehet próbálni, de hát ez nem itt dől el. De mi azt próbáltuk, hogy azokban a közintézményekben, amelyeknek az MNT alapítója, ugye, ahol hatunk azokra a munkaszerződésekre, amelyeket ugye az igazgató köt a foglalkoztatottakkal, hogy ott kísérletképpen próbáljunk egy olyan javadalmazási rendszert, vagy tehát mondjuk itt arról volt szó, hogy részmunkaidőben foglalkoztatni az édesanyákat, és bérkiegészítést, juttatást adni, tehát hogy ne legyen a bére alacsonyabb, csak többet tudjon a gyermekeivel foglalkozni. Tehát ezt úgy mondják, hogy ez létezik ez az intézmény, ezt nem mi találtuk ki. Ugye ez a családbarát munkahely, és a családbarát munkahelynek az egyik eleme az a részmunkaidős foglalkoztatás, vagy a rugalmasabb munkaidő, tehát ilyesmi, de ez akkor működik, ha egyszerűen a munkavállaló ezt, a munkaadó ezzel egyetért, tehát ő is szeretné, és hogyha vállalja azt a veszteséget is, ugye, mert most ezt kifejezetten a közgazdasági oldalról tekintjük, akkor hát ez veszteséget okoz. Viszont lehet, hogy jobb a hangulat, lehet, hogy gyakorlatilag erősebb a munkaközösség, és a közszférában ezt könnyebb megcsinálni, mert ott ugye nem kell minden dinárért a piacon megharcolni, hanem van egy költségvetési háttér. Úgyhogy ezt el is kezdtük, és volt is, azt hiszem, hogy egy-egy intézménybe előle terjesztve egy-egy munkahelyi szabályzat, besorolási szabályzat, ahol már ezek a munkahelyek megjelentek, de körülbelül ott az első egy-két ilyen szerződés is született, de körülbelül akkoriban ugye a 4 éves mandátum lejárt, és akkor például amit megcsináltunk, és ez is mágiára lett vetve, hogy egy óvodát, ilyen napközis jellegű óvodát, most van Vackor óvoda, most ez nem erről szól, a népkörbe ki akartunk alakítani, ahol a magyar intézményekben dolgozó édesanyák, akiknek kisgyermekeik vannak, olyan időben, amikor az állami óvodában nem lehetett, ugye, mert ott az volt a probléma, hogy van állami óvoda, de onnan el kell vinni a gyereket, nem tudom mikor, és akkor hogy kipótoljuk ezt az időt, más időszakokban biztosította volna ez a népkörös óvoda, és akkor erre lettek is odaítélve valamilyen eszközök, de ahogy kitettem a lábomat, akkor ezek visszalettek vonva, ezek a szerződések. Itt is mondjuk az volt a legnagyobb probléma, hogy a népkörnek az elnöke az nem olyan ember volt, aki azt hiszem, hogy éppen magasan bizalmát élvezte az akkori vezetésnek. Tehát, hogy ez is megbukott. De ez nem csak papíron volt, tehát itt sok minden történt, csak hát úgy ítélték meg utána, hogy erre semmi szükség. De ettől, hogyha ezek megvalósultak volna, tehát nem szeretném azt az illúziót kelteni, hogyha most ezek megvalósultak volna, ezek a projektumok, akkor mi most 200 000-nél többen lennénk. Én nem akarom, de legalább valamilyen próbálkozások voltak abban az irányban, hogy mérsékeljük a fogyást.
Nekem még egy kérdésem van, de hogyha János
nem mondja, akkor
igazából ez nem konkrétan a cikkre vonatkozik, de azt gondolom, hogy nagy mértékben hozzá is kapcsolódik. Valamikor még a 2010-es évek elején még az MNT elnöke volt, amikor egy rádió interjúban azt mondta, hogy ez az elvándorlás tulajdonképpen egy divatjelenség. És ez nagyon sokakat akkor fölbőszített, és úgy érezték, nyilván akik elmentek sértve, érezték magukat, hogy hát nem jó kedvükben mentek el is divatozásból, hanem egyszerűen nem tudtak, vagy úgy érezték, hogy nem tudnak itt megélni, és azért. Mai szemmel így visszatekintve erre a kifejezésre, mennyire tudja ezt vállalni, illetve ha igen, akkor hogyan lehetne ezt definiálni úgy, hogy esetleg ne váltson ki ilyen indulatokat?
Senkit nem akartam akkor sem megsérteni, most sem akarom ezt megismételni. A divat szónak van egy olyan jelentés tartalma, hogy igazából valami olyat csinálok, ami mögött igazából valós szükséglet nincs, hanem csak a divatot szeretném követni, és ilyen értelemben egészen biztosan, hogy ez sértő volt olyan emberek számára, akik mondjuk a munkaerőpiacon egyszerűen képtelenek voltak sikeresen pályázni abban az időben. Viszont az én szándékom az inkább csak az volt, amit most is leírtam, ugye 10 évre rá, és valószínűleg ez sem tetszett mindenkinek, hogy itt vannak ugye olyan kánonok, olyan narratívák, amelyeket, hogyha követünk, és mondjuk az ilyen narratíva az, hogyha valahol a bérem magasabb, akkor teljesen jogos, hogyha én elmegyek és 300 kilométerre arrébb vállalok munkát, még akkor is, hogyha a mostani bérem is elegendő ahhoz, hogy az alapvető szükségleteimet fedezzem. Ez egy narratíva, ez egy kánon, stb. Nem divat. Tehát a divat szó ilyen szempontból én ugye akkor is úgy éreztem, hogy talán alkalmas volt arra, hogy félreértelmezzék. De akkoriban valóban volt nagyon komoly munkanélküliség nálunk. Tehát, hogy annál is inkább elhibázott volt ez az én mondatom, mert akkoriban a magyarság által lakott területen 20%-os munkanélküliség volt, és valóban sok olyan ember volt, aki akar dolgozni, és nem tudott dolgozni. Tehát szeretett volna, akar dolgozni, és nem azt nézte, hogy most ez kevés nekem, amit itt kínálnak, hanem egyszerűen nem is kapott munkát. Tehát most egy egész más helyzet van Szerbiában, és ezt el kell fogadni. Olvastam a családi körben, hogy egyesek még most is azt mondják, hogy nincs nálunk munka. Ez most már tényleg nem igaz. Tehát arról beszélhetünk, hogy ki milyen munkát szeretne, vagy mennyiért végezni, ezt elfogadom, ez mindig megmarad. De az, hogy most nem dolgozhat zentán valaki, aki dolgozni szeretne, hát ez most már tényleg nem igaz. Tehát akkoriban ez a mondat, ez valóban joggal váltott ki egyesek részéről felháborodást. Ma már nem is így fogalmaznék, de a mai helyzet az már egészen más. Ugyanez vonatkozik arra, hogyha valaki úgy dönt, hogy visszajön, és ugyanazt a munkát szeretné csinálni, amit Németországban csinál, megkaphatja azt a munkát. Nem azt mondom, hogy annyit fog keresni, mint Németországban, nem is annyiba kerül az élete, mint Németországban.
Itt főleg a politikai letörletéről esett szó az elvándorlásnak, hogy lehet-e megállítani, vagy nem lehet megállítani. Vajon szabad-e erről gondolkodni? Tudnélik, ez is egyfajta migráció. És ez a migráció örökké létezik. A dualizmus korában, az osztrák-magyar monarchiában óriási kivándorlás volt Amerikában, és ezt mindenki normálisnak vette, pedig az volt, azt mondták, a legszebb kora ennek az osztrák-magyar monarchiában. A másik dolog, amiről kérdezni szeretnék, én olvasva a cikket, nagyon, hogy is mondjam, sértette szemet, hogy a nők a felelősek azért, hogy nem akarnak gyermeket vállalni. Hát szóval ez valami féleképpen 19. századbeli gondolkodás idéz számomra. Itt a családtervezésnek nevezik, a család dönt arról, hogy mennyit akarnak, hogyan akarnak. Szerintem több oka van az, hogy hogyan döntenek, társadalmi, gazdasági, emocionális okok. Na ez lenne a két kérdés, amit felszálltam volna.
Az első kérdés, természetesen, ha sokat olvastam a témáról, akkor arról is tudok, hogy a migráció az nem egy vajdasági specifikum, és nem is a 21. századnak a specifikum. És ugye migrációk nem a 20. század elején, ugye, amiről beszélt, a monarchiában voltak, hanem hát ugye a népvándorlások korában is. Népek tűntek el, jelentek meg új helyeken, tehát ezzel semmi újat nem mondunk. Mi a különbség? Vagy mire akartam én rámutatni, mint különbségre? Hogy az akkori népvándorlásoknak a legtöbb esetben az volt az oka, hogy az egész közösség elpusztul, ha nem mozdul el. Tehát annak egy olyan kényszer volt az okozója azoknak a népvándorlásoknak, most nem a 901-es, 2-es, 3-as évre gondolok, hanem a múltban levő mozgásoknak. Tehát egyszerűen, amikor elfogyott valahol az ivóvíz, vagy elsivatagosodott egy terület, az nem az volt a kérdés, hogy én jobban akarok élni, hanem alapvetőleg az volt a kérdés, hogy kipusztul-e a teljes nemzetség. Lehet, hogy kipusztult az is, aki megpróbált elvándorolni valahova, de viszont alapvetőleg a fönnmaradás volt a tét. Tehát az, hogy az a közösség, az megtalálta ott a saját életéhez szükséges élelmet, stb. Vagy megváltoztak úgy a körülmények ott, főleg természeti adottságok, vagy háborúk törtek ki, olyan háborúk, olyan pusztító háborúk, amiben aki nem menekült el, az ugye már nem élt. Ez a mostani mozgás, ami a világban történik, az nem erről szól. Lehet, hogy fog, amikor a termőföld és az ivóvíz kérdése még súlyosabbá válik, mert ne feledjük el, hogy mi ebben a tekintetben olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy kevés biztonságosabb helye van a világnak. erről nem szeretünk beszélni, mert nem illik bele a narratívába, de az ivóvíz vonatkozásában és a termőföld vonatkozásában nincs jobb hely ebben a pillanatban Európában, hogy nagyon kevés jobb hely van, mint ez a mi térségünk. De vannak helyek például, ahol valóban ez egy életszerű probléma, hogy nincs ivóvíz. Tehát az afrikai migránsok egy része nem azért jön csak, mert többet szeretne keresni, vagy ő is szeretne mobiltelefont vagy autót, hanem azért, mert már az ivóvízé naponta 25 kilométert kell gyalog megtennie, hogy vize legyen, és a víznél kezdődik minden. Tehát azt akarom csak mondani, hogy én természetesen tisztában voltam, hogy volt is migráció, meg lesz is, meg az emberek keresik azokat a helyeket is, ahol ha nem is az élete volt veszélybe, de ahol könnyebben él meg a közösség, ez így van. A mai migrációnak, legalábbis ennek az Európán belüli migrációnak viszont nem ez a mozgatója. Tehát a 2 millió román nem azért ment el Romániából, mert Romániában éhen halt volna, vagy nem volt víz. Ezt mozgatja egy más. Ez a modern, amit én globális modern kapitalizmus narratívának tartom, ez mozgatja ezt a migrációt. Én ezt tényként állapítottam meg, nem azért, hogy én azt mondjam, hogy azok az emberek akasztófára valók az emberek, akik így gondolkodnak, csak megállapítom, hogy ez a mozgató erő, ami mögötte van. Nagyon félreértette, amit mondtam a nőkről. Tehát, hogyha nálunk a nőknek megbecsülése van otthon, akkor azt én nagyon jól tudom, hogy mit jelent a nők becsülete. Én ott nagyon-nagyon törpe kisebbség vagyok. Abban a családban, abban a környezetben, amiben vagyok. Én csak azt akartam mondani, nem az, hogy a Burány Béla bátyám, akit én jól ismertem, ő neki valóban erről az volt a véleménye, hogy ez a nőnek a dolga, a nőnek a felelőssége, és hogyha nincs gyerek, ezért nincs. Én azt akartam mondani, hogy ez a narratíva, ami most uralkodó, az a nő számára nehezen összeegyeztethető az anyasággal. Tehát ha elfogadom ezt az uralkodó narratívát, hogy mit jelent a karrier, a jobb fizetés, akkor egyszerűen azt is elfogadom, hogy ebben nehezen illeszthető bele a gyerek. Nem lehetetlen, nagyon nehezen illeszthető. Tehát hogyha bevállalom a gyereket, és nem akarja a férjem átvenni a gyereknevelésnek, mert ugye vannak ilyen párok is, ahol ugye a legismertebb ilyen pár, akit én megismertem, a Gordana Csomitj és a férje volt. A Gordana Csomitj az egyik legismertebb szerbiai politikusnő, volt a Demokrata Párt alelnöke, 4 gyereket szült. Gordana Csomitjnak az elejétől kezdve ugye a férje vállalta át a szerepét, és ő mondta is, hogy ha a férje nem csinálná azt, hogy át, akkor ők nem tudnának 4 gyermeket fölnevelni. Tehát én véletlenül sem azt akartam ezzel mondani, hogy a nő mondjon le mindenről, és a demográfiai helyzetünk javulását vállalja föl azzal, hogy családot alapít. Én csak azt mondtam, hogy azért nem vállalja föl, mert minden oldalról olyan inputok jönnek feléje, és kipróbálhatja a karrierjébe, és mit jelent az, amikor valaki teherbe esik, áldott állapotba kerül, és másnap fölmondanak neki, mert azt mondják, hogy de nem kell lesz nekem, mint munkaerő. Ez a következmény. Én erre akartam rámutatni, hogy van ez a probléma, és az, hogy nincsenek, az nem azért van sokszor, mert az anya nem szeretne egy családban élni, hanem azt mondja, hogy ha én haladni akarok, ha szeretném, hogyha bérem megközelíteni a férfiak bérét, hogyha igazgató akarok lenni, akkor ezt nem tehetem meg, ha a gyerekeket vállalom. Én csak ezt akartam mondani, szóval se többen.
Én csak egy adattal ehhez hozzájárulnék, ugye az elején azt mondta, hogy ez egy általános tendencia az európai országokban, hogy előregedés.
Nyugati országokban.
Egyre kevesebb gyermeket szülnek a nők, és tényszerűen ez nem igaz, mert itt a skandináv országban, ahol a legmagasabb szinten van a társadalmi nemek egyenlősége, ott az elmúlt 15 évben demográfiai visszafordulás van, ugyanis egyre többet és egyre fiatalabbat szülnek a finn és a norvég nők. Mégpedig éppen azért, mert a munkahelyeken végre lehetővé vált a számukra az, hogy például szoftassanak. Mert bölcsödéket nyitottak a nagy kereskedelmi központoknak az épületeiben, vagy mondjuk rá a politikai pártoknak a székházaiban bölcsödéket nyitottak, tehát az anyák a munkaidő alatt meglátogatják a gyermeküket, szoptathatják a gyermeküket, és ezáltal nem kell választani a között, hogy vajon folyamatosan figyelemmel kísérik a gyereket, vagy építik a karrierüket. Tehát azt szeretném mondani, hogy azért ezt ilyen sommásan el szoktuk intézni, hogy nyugodtan egyre kevesebb a gyerek, meg azt szoktuk mondani, hogy ezek az értékek, hát a finnek, meg a norvégok, egyébként Németországban is lassan visszafelé fordul ez a tendencia, mert ők a skandinávoktól kölcsönzik ezeket a modelleket. Az van, hogy ez működtethető, amennyiben van rá társadalmi igény, illetőleg van rá politikai akarat. Tehát azt mondanám, hogy amivel önök kísérleteztek annak idején az ennek, az egy nagyon jó útnak bizonyulhatott volna, persze nyilván ez egy mikroközösség, és nem lett volna akkora hatása, de fontos ezt szem előtt tartani, hogy vannak erre megoldások, vannak erre jó praxisok.
Jó, tehát az idő kerete ennek a beszélgetésnek, vagy akár az én írásomnak a tér kerete, vagy korlátoltsága nem tette lehetővé azt, hogy belemenjek részletesen a demográfiai politikába. Nem is vagyok én szociológus, tehát sokat olvasok, de nem mindenhez értek. Tehát kétségtelenül vannak jobb és rosszabb helyzetben levő nyugat-európai országok ezen a téren. Viszont ha Nyugat-Európát a maga 300 millió lakosával ugye egészében szemléljük, akkor nagyon, nagyon rossz a helyzet. És van még egy dolog, amiről nem szabad megfeledkeznünk, de anélkül, hogy vitatkoznék vele, mert vannak jó példák, vannak működő dolgok, ugye. Hogyha a bevándorló népességet kivonnánk nagyon sok esetben a számokból, ugye a muszlim népességet, egész más adatok jönnének ki. Tehát Svájcban 20%-a az állandó lakosságnak bevándorló. Ott a legmagasabb, az állandó lakosok, tehát akik ott élnek, és ott is fognak meghalni, vagy ott is születtek. Ha őket kivonnánk a demográfiai görbéből, akkor a számok még ott is, ahol a lakosoknál kimutatják, hogy megvan a kettes szorzó, ott is sokkal rosszabbak lennének. Ami nem változtat azon, hogy ők is éljenek ezekkel a lehetőségekkel, miért ne élnének? Hát ők sem másodrangú polgárok. Csak én azt mondom, hogyha egészében, globálisan szemléljük, akkor ez mindenkit érint.
Ugye Urán Béla nagyon régóta beszél már a fehér halálról, még a háború előttről kezdődött ez, tehát ez egy régi folyamat. De azt hiszem, hogy őt is belesorolhatjuk egy kicsit azokba a hasonszörű, jelenlegi, vajdasági, értelmiségi, politikai és közéleti szereplők közé, akik sokat mondanak és keveset tesznek. Ehhez csak egy adalékot mondanék, a Urán Béla 3 asszonytól 5 gyereket produkált, és hogyha csak az alapstatisztikát nézzük, ez abszolút nem a népesség növekedésnek az eredménye, sőt, mi több, 3 asszonyt lekötött ezzel, ugye, aki esetleg 3 gyereket tudott volna mások szülni. Tehát, hogy ezt amikor sajnos nekem ezt mindig el kell mondanom, amikor a Burány Bélának a dolgait elmondják, mert ez tényes, higgyék el, én ezt a saját bőrömön tapasztaltam. Miután én vagyok az egyik ebből az 5 gyerekből, tehát ezt nyugodtan elhihetik nekem, ne a kérdésem. Amit a cikkel kapcsolatban tennék föl, ugye itt elhangzott az, hogy a magyar állampolgárság mennyire segítette azt, hogy innen gyorsabban és könnyebben kivándoroljanak az emberek. És nyilván az nem titok, hogy a prosperitáti ezért született meg. Tehát ugye ennek volt egy védekező mechanizmus a Magyarországról, hogy akkor nyomjunk ide pénzeket, nagyon sokat, és hogy próbáljuk ezzel itt tartani az embereket. Az, hogy ez nem valósult meg, ez a gondolat, ezt most már mindannyian így láthatjuk, hogy nyilván nem azért, mert nem volt elég a pénz, hanem nyilván azért, mert ennek a pénznek a szétosztása, ez nagyon faramúci módon jelent meg. Ugye, ha ehhez egy komoly stratégia lett volna, akkor sokat segített volna. Tehát ha elosztjuk önmagába csak a pénzt ahhoz, hogy 170, akkor legyen mondjuk 200 ezer magyar volt, és ezt nem azt mondom ilyen válisan, hogy ezt ki kellett volna osztani, de hogy ez hogy valósulhatott volna meg, és lásd, ugye megint csak ott tartunk, hogy a vállalkozó, aki megkapja a sok pénzt, mit fog belecsinálni. Odaadja a munkásoknak, munkahelyet teremt, lásd vissza automatikusan. Ugye? Tehát ez megint csak összekapcsolódik. Én ebből, és továbbivel gondolatot, hogy nyilván a pénz osztásáért a politikum volt a felelős. Én ebben a cikkben nem láttam a politikumnak a felelősségét, mert azért a vajdasági magyar állapotokért nagyon erre, legalább 80%-ban én úgy gondolom, hogy a vajdasági magyar politikum a felelős. Ugyanis ők azok, akik irányítják a stratégiákat, irányítják a pénzeket, az oktatási stratégiától kezdve a munkahelyeket, stb. Stb. És én itt nem láttam a cikkben, hogy a politika felelőssége hol van. Én ezt hiányoltam, megmondom őszintén. Abszolút egyezek a globális, mert nagyon sok mindennel egyezek. Mondjuk ez a nők kérdéshez, most hadd ne menjünk bele, mert ez nagyon más célra vezetne. De nyilván a globális hatások érik a vajdasági magyar embert is, de ez nem ok. Nem elegendő ok, mint ahogy a főszerkesztő úr is elmondta, hogy akkor tendencia kellene, hogy legyen mindenhol. Mennyiben látja felelősnek a vajdasági magyar politikumot ezért? A fölgyorsítás, nem az elvándorlás végidolg, hanem az, hogy most így felgyorsul.
Ugye azt mondtam, hogy ezért nekem van egy korlátozásom, amit a törvények határozzák meg, hogy én a pártpolitikai kérdésekkel még akkor sem foglalkozhatok, ha nem a bírói tallárban ülök valahol. Tehát én kerülöm azt, hogy most a szerb haladó párttal kapcsolatban, vagy a VMS-szel kapcsolatban, vagy egyebekkel egy erőteljes megnyilatkozást tegyek. Azért kerülöm, mert ez a törvényes kötelezettségem, és én ugye hogy ítélkezhetek, hogyha saját magam nem tartom be a magamra vonatkozó etikai szabályokat. Tehát ezért nem akartam én belemélyedni azokba a kérdésekbe, amire azt gondolom, hogy nem, én most is azt gondolom, hogy nem döntőek, ezért mondtam a Csabának is azt, hogy ha más emberek kerülnének vezető pozícióba, és kevésbé autoritér mondó, kevésbé kirekesztően vezetnék az ügyeket, akkor valószínűleg abból lenne pozitív hozadéka ezen a téren is. Én ezt kimerem mondani. De hogy most belemélyedjünk abban, hogy mert ez is egy könnyű dolog, hogy azt mondani, hogy nálatok van a pénz, és nézzétek meg, hogy mi az eredmény. És ez igaz. De azért nem mindenhatóak. Tehát ugye őket is, és most én leszek az utolsó, aki védeni fogja a regnáló politikusokat, de hát attól, hogy van nálad egy költségvetési pénz, attól még rengeteg helyre kellene ezt a pénzt eljutatni. Biztos lehetne jobban, biztos lehetne hatékonyabban. Amit én kimerek mondani és elmerek mondani, hogy a rossz hangulatnak a gerjesztésében komoly szerepe van annak is, ahogy valaki ugye irányítja a közösséget, amiben van. Tehát, hogy ne érezzék jól magukat az emberek. És az az ember, akitől megvonják a szabadságot, ugye mondjuk csak a szólásszabadságot. Ugye erről már beszéltem. Tehát, hogyha annak következménye van, ha én őszintén elmondom a véleményemet, akár párttag vagyok, akár nem vagyok, akkor ezért valaki megharagszik, lenyomoz engem, és azt mondja, hogy holnap te, hogyha pályázol valahova, akkor én ezt tudom, hogy te ilyen ember vagy, és éld meg ennek a büntetését. Na most ez kétségtelen, hogy nem csak azokra hat rosszul, akik szeretnének elmondani, akik szeretnék elmondani a véleményüket, hanem azokra is, akik már öncenzúrát gyakorolnak azért, mert tudják, hogyha most én ne adj Isten mondok valamit, és nem úgy hangzik az, ahogy azt valaki elvárja, akkor holnap nekem egzisztenciális problémáim lesznek. Ez megkeseríti azokat az embereket is, akik folyamatosan öncenzúrát gyakorolnak. Tehát egészen biztos, hogy egy újságírónak, aki olyan helyen dolgozik, ahol nem írhatja le, amit szeretne, vagy nem jelenik meg, vagy holnap emiatt ugye leváltják, hát azért ő sugározza maga körül azt az érzést, hogy ő rosszul érzi magát. Hát itt munkál benne, hogy ő meg szeretett volna valamit írni, és erről nem szabad írni. Ez egészen biztosan, hogy jelen van, és ez valóban hat arra, hogy érzik magukat a bőrükbe az emberek. De hogy ez döntő-e? Nem hiszem, hogy ez a döntő.
És akkor még egy kérdésem van, hogy a tény adott, ugye jelenleg ennyien vagyunk, és ugye ez még csökkenhet, erre milyen megoldást tudunk mondani? Hogy ezt valahol még mit tudunk ezzel a helyzettel most jelen pillanatban kezdeni, ki tud belekezdeni? Mit lehet még csinálni, hogy ne legyen végleges?
Hát azt hiszem, hogy erre már kitértem, de lehet, hogy akkor nem volt ez eléggé egyértelmű. Tehát azt hiszem, hogy amit lehet tenni, azt elsősorban házon belül tehetjük meg. Tehát, hogy a saját családunkban, mikrokörnyezetünkben tehetjük meg azt, hogy olyan értékek mellett kardoskodunk, amelyeket mi magunkénak vallunk, és szeretnénk azt, hogy a környezetünkben a gyerekeink is ezeket vallják. Tehát ugye kapnak impulzusokat a gyerekek különböző oldalról. De kapnak tőlünk, és ugye mi vagyunk, mint szülők, talán a legfelelősebbek ebben, hogy mi mit közvetítünk a gyerekek irányában. Mert hogyha én a saját keserűségemet közvetítem a gyerekem irányában, és nem abban próbálok neki segíteni, hogy ne kövesse el azt, amit én elkövettem hibát, vagy hol keresse a lehetőségeket, ezzel mi hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ő holnap mit fog gondolni, amikor a saját életének az útját majd egyengeti, mert ugye hát a fölnőtt gyerekeink irányában már hiába is szeretnénk ugye esetleg pontos és világos elvárásokat megfogalmazni, az már nem nagyon működik. De ott is segíthetünk abban, ugye nálunk például az a jó, hogy mi sokat vitatkozunk otthon. Tehát a gyerekeim azok azért védik a saját igazukat, és akkor én mondom, hogy én hogy képzelem, és hát ők mondják, hogy ők nem úgy képzelik esetleg, és hát ezt elmondják az apjuknak. De ezekből a beszélgetésekből néha rá 3 hétre vagy 2 hónapra jön vissza valami. És ugyanaz a gyerek, aki akkor ott ellenkezett az anyjával vagy az apjával valamilyen dologba, ma azt mondja, hogy nem mondja azt, hogy igazad volt, azt nem, de azt mondja, hogy ja, hát igen, azt úgy is lehet. Vagy arra is van út. Tehát ezt a dolgot biztos megtehetjük. Mi akik itt vagyunk. A másik dolog meg ez, amit mondtam, hogy a kisközösségek, az életképes kisközösségbe, tehát ha fölfedezünk egy olyan dolgot, tehát ha fölfedezünk egy pozitív példát, akkor azt a pozitív példát ugye nem csak magunkévá tehetjük, hanem a magunk módján támogathatjuk, serkenthetjük. Ugye én magamnak, amikor ugye visszavonultam, nekem fontos dolog a gondolkodás pluralitása. Tehát mindig elismertem azt, hogy abból jó kerekedik, hogyha az emberek egymással megosztják a véleményüket, megpróbálják egymást győzni, őszintén beszélnek. Na most azért támogattam én sok mindent különböző módokon, miután már visszavonultam, mert azt hiszem, hogy az érték. Tehát, hogy az egyszólamúság, a kussolás, a egy valaki megmondja, hogy mit kell tenni, ez nem egy érték, ebből előre nem haladunk. Viszont, hogyha van egy párbeszéd erről, ha megosztjuk egymással őszintén a dolgokat, akkor kijöhet ebből valami új minőség. És azért jó, hogy mi itt vagyunk. Hát ugye ehhez képest hány rendezvény van óriási költségvetésből megcsinálva, ahol mindenki tudja, hogy merre kell igazodni, de jó, hogy van ilyen is. És hogyha ezek élnek tovább, akkor ebből mindig születhet valami egészséges, fönntartható dolog. Tehát én ilyen dolgokban látok csak lehetőséget, és hogyha változna egy kicsit ez a nyomott légkör, akár személyváltozásokon keresztül, akár valamilyen társadalmi változásokon keresztül, az is adhatna egy lendületet annak, hogy az emberek felszabaduljanak, kevésbé érezzék úgy, hogy tényleg itt minden kilátástalan. Tehát ezek nem óriási gazdasági csodák, de az emberek szintjén ezek jelenthetnek valamit. Talán.